하나님 그 자리에 시간을 주셔서 주님이 부른 그의 뒤에다 허탈함 뒤에다 낙차액 주님이 부른 기스자님 그의 에벤 허탈함만 내이겐 védelmünk van, védelembe juthatunk, hozzász, tudhatunk, és nincs olyan másik nagy hatalom, mely a te kezedből ki tudna ragadni bennünket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te legyőztél minden gonosz hatalmat, sátán minden erejét. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebből a sötét országból a bűn, és a gonoszságnak az országából megmentettél bennünket, és a te világosságodra hoztál ki mindannyiunkat. Magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy így el vagyunk pecsételve a te kegyelmedből az örök életre. És áldunk azért, hogy adtad a te szent lelkedet is, akivel tanítasz bennünket, vigasztalsz bennünket, bátorítasz, vezetel, Urunk Istenünk, és megtapasztalhatjuk ezt a mai nap is, hogy velünk vagy, hogy megszólítasz igéden, lelkeden keresztül. Bocsáss meg, amikor mi mégsem tudjuk igazán meghallni a hangját, meg nem arra megyünk, amerre kellene. És nem azt csináljuk, amit te mondasz. Tisztíts meg a mi szívünket, Urunk Istenünk. Tisztíts meg a mi lelkünket, és hagy halljuk a te hangodat, a te szabadat, mely megerősít bennünket. És megóv, ha szívünkbe zárjuk a te beszédedet a bűntől, és a gonoszságtól. Kérjük ezt tőled az a mai alkalmon, Jézus nevében, Atyánk. Amen. És keressük meg a János első leveléből a második fejezetet, és a második fejezet első versétől a hatodik versét fogom olvasni. Tehát János első levele, második fejezet első versétől hallgassuk meg Isten igéjét. Utána majd egy testvért kérek meg áldásköri imádságra. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igényét, abban igazán teljes élet az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. János itt ír arról, hogy végül is milyen egy keresztény. Mi jellemzi egy keresztény embert? És biztatja a keresztényeket. Hát mi jellemzi őket? Így kezdődik az ige, hogy ne vétkezzetek, gyermekeim, ne vétkezzetek. És hát az jellemzi, hogy hát ez a vágy van a keresztény emberben, hogy nem akarok vétkezni. A keresztény ember érzékeny a bűnre. Amikor megtér az ember, érzékenyé válik a bűnre. Most már nem mindegy, hogy hogyan él, hanem úgy akar élni, hogyan Isten akarja az életében véghez vinni a jó cselekedeteket, és nem akar vétkezni. Tehát ne vétkezzetek. Hát könnyű ezt mondani. Nem ezt mondani a bűnnek, mert egyáltalán nem könnyű. Mégis hogyan tehetjük ezt? Honnan van ereje az embernek, hogy ne vétkezzen? Hát hogy mondjak el ezzel kapcsolatosan egy kis történetet, John Wesley-vel történt, hogy a 1700-as évek nagy igehirdetője volt ő is, nagy ébredés is tört ki Angliában, igehirdetései nyomán, és több ember megtért ő általa, és hát őróla tudjuk azt, hogy amikor ment elfele az otthonából, akkor az anyukája a Biblia belső borítójába írt neki egy mondatot, egy kis üzenetet, azzal bocsátott el az ő fiát. Az üzenet a következő volt. A bűn távol fog tartani ettől a könyvtől, de a könyv távol fog tartani a bűntől. És tényleg valahogy hogyan ezt érezzük a mi életünkben is, nem? Amikor vétkedik az ember, és kezd bűnbe mélyülni, és kezd rosszat tenni, akkor úgy távol maradunk a Bibliától. Nem? Úgy nehéz is elővenni, polcról levenni. De amikor az ember elkezdi olvasni vágyakozó szívvel, akkor meg azt veszi észre, hogy a Biblia igéje, Isten szava meg távol tart a bűntől. Tehát, hogy ne vétkezzetek, és tudjatok nemet mondani a bűnre, a sok esetben saját erőnkből nem megy. Ahhoz kell Isten igéjének ereje, az, hogy megvalósuljon a mi életünkben az, amit olvasunk a Zsoltárok könyvében, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. És ha tényleg bezárja az ember a szívébe Isten szavát, az ott munkálkodik benne, erőt ad neki, és nemet tud mondani a bűnre. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lesz. Mert nem erről beszél itt János, mert akkor nem mondaná el, hogy hát ha mégis vétkeztek, akkor kihez kell fordulnotok. És még nem leszünk tökéletesek, még hogyha mindig a kezünkbe lesz a Biblia, akkor sem. De sok bűnt el fogunk kerülni, ez biztos. És egyre kevesebb buktatókon kell majd átmennünk. És egyre kevesebb szer éljük azt át, hogy a bűnnek keserű következménye lesz a mi életünkben. Tehát légy érzékeny erre a bűnre. Kerüld el. Isten igéit használva, és megtapasztalod ezt. A keresztény ember érzékeny a bűnre. Nem akar vétkezni. Egyik lelkész írja a következőket. Amikor a bűnről prédikálok, és az Isten jelenléte mozog közöttünk, lenyűgözőnek találom, hogy amikor az emberek elkezdenek összetörni, és néhányan előre jönnek és imádkoznak, lenyűgözőnek találom, hogy mindig a legistenfélőbb, a legodaszántabb, a legszellemibb emberek jönnek előre sírva a bűneik miatt, és mindig a legtestibb, istentelen, gyűlölködő, gonosz gyülekezeti tagok azok, akik csak ülnek hátradőlve, és hideget, mint a kő, mintha tökéletesek lennének. Az igaz keresztény érzékeny a bűnre. Hadd kérdezzem meg, mikor sírtál utoljára a bűnöd miatt? Írt ezt egy lelkész. Tényleg, aki megtért, Istennel közösségben van, és tényleg odaszánta magát az Úrnak, érzékeny. Érzékeny a bűnre. Tud sírni bűnei fölött. Átéli annak súlyát, hogy mit vállalt érte Krisztus. És hogy ezzel, amit elkövettem ma is, ezt a bűnt, ezzel én megbántottam az én legnagyobb szerető Istenemet. Aki kész volt értem a bűneimért szenvedni és fájdalmat is elviselni. Érzékeny az ember, nem megy tovább csak egy legyintéssel, meg egy várrándítással, hanem leborul, és újra oda akarja szánni életét, mert el akarja kerülni, meg akar tisztulni, és el akarja kerülni a vétket, hogy újra megbántsa az ő mesterét. Tehát ez jellemző a keresztény ember. Aztán az is jellemző, hogy ha vétkezik, akkor tudja, hogy kihez megy. Tudja, hogy kihez kell mennie. Hát, amikor nem tértünk meg, akkor tudtuk. Hát én nem. Nem is hallottam Jézusról, mert hogy meghalt a kereszten. Én 15 éves korom is szinte erről, én szinte nem tudtam semmit. Én úgy nőttem föl. Nem volt kezembe Biblia se, azt sem tudtam, hogy néz ki, meg hogy könyvek vannak benne. Nem tudtam abból szinte egy történetet sem. És amikor vétkeztem, hát, és akkor mi van? És mentem tovább. Lehet, hogy érzékeltem, hogy zavar támadt a lelkemben, meg nem igazán jó érzés, tehát aztán ment tovább az ember. De amikor az ember megtér, akkor nem akar zűzavaros módon tovább menni. Hanem tudja, hogy kihez lehet menni, aki rendben rakja az én lelkemet, a te lelkedet, aki meg tud bocsátani, és a bűnbocsánat örömét tudod venni, és egészen máshogyan tudsz fölállni a példaidről, és tovább menni. Mondja János, hogy a keresztények jellemző az, hogyha vétkezik, oda megyek, oda megy Jézushoz, az igaz Jézushoz így írja, mert ő soha nem vétkezett, ő igaz, és aki tényleg szószóló, és szólni tud az atyánál. Sok ember annyi mindent tud, hogy ha baj van, akkor hova kell menni. Fáj a fogam, megyek a fogorvoshoz. Ugye? Ha nem húzom, meg halasztom. Aztán, ha elromlik a kocsi, akkor tudjuk, hogy megyünk akkor a szerelőhöz. Vagy föl kell újítani a lakást, mert omladozik egyes helyeken, akkor megyek a kőműveshez. De amikor baj van az ember lelkével, sok ember nem tudja, hogy hova kell menni. De a keresztény ember már tudja. Mert van szószóló. Van, aki fölszólal az érdekembe. És itt az a görög szó van, hogy paraklétosz, vagyis védő ügyvéd, pártfogó, vigasztaló. Mehetek ahhoz a védő ügyvédemhez, aki a atya bíró előtt képvisel engem. Aki el tudja azt mondani, hogy atyám, ennek a fiúnak, meg ennek a lánynak bocsáss meg, mert hozzám fordult, elmondta bűneimt, én már meghaltam ért a kereszten, elfogad engem, kérlek, tisztítsd meg őt. Oda tudunk fordulni a védőügyvédenkhez, aki nem csak véd úgy bennünket, mint ahogyan a mai bíróságon, hogy az ártatlanságát akarja bebizonyítani, a védő ügyvéd annak a bűnös embernek is valamikor, és még valamikor nem kerül a börtönbe se, mert olyan jó ügyvédje van, és ki tudja hozni. Nem ilyen Jézus. Nem ilyen védő ügyvédünk. Ő nem bizonygatja a mi ártatlanságunkat. Nagyon jó tudja, hogy vétkeztünk. De azt mondja, hogy mégis oda a bűn el van törölve, mert jöttél hozzám, felszólaltál, kegyelmet nyertél, és ő általa az atya megbocsát. Van szószólót, van védő ügyvédet, úgy de nagy dolog. És hány embernek nincs. Vagy úgy kell odaállni az atya elé, hogy soha nem fordult ez a védő ügyvédhez, Jézus Krisztushoz, és el lesz ítélve. Nincs jó ügyvédje, sőt nem is volt. Nekünk pedig az Isten fia lehet a védő ügyvédünk. Ő a mi szószólunk. És hozzád érhetünk, ha vétkezünk. Hát légy erre is érzékeny. Tény ő hozzá. Aki tud szólni érdekedben, aki tud imádkozni érdekedben. Péterért is imádkozott. Azt mondja neki, Simon, Simon, ima, Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Imádkozik érted ez az ügyvéd. Oda fordul az atyához. Könyörög, amikor nehézségben vagy, amikor kísértések jönnek. És oda fordulhatsz ő hozzá, ha vétkezel, és kegyelmet találhatsz nála. Légy érzékeny, ne menj tovább, amikor vétkezel. Ne legyél közömbös a bűnnel kapcsolatosan. Mégis erről beszélik János. A keresztény próbál nem vétkezni, de ha vétkezik, nem megy úgy tovább, hanem megy a szószólóhoz. Bűnbánattal, és úgy fordul hozzá. Hadd mondjak egy kis történetet. Valaki leírta, hogy egyszer gyerekkorában a nagymama egy szép mesét mondott el neki, és annak volt egy fontos tanulsága, és ezt ő nagyon megjegyezte. Hát így szól ez a kis mese, amit elmondott ez a nagymama az unokának. Réges-régen történt. Angyalt küldött a földre a Jóisten, hogy vigye fel az égbe a legszebb könycseppet. Az angyal bejárta az országot, világot, végre rátalált egy özvegy édesanyára, aki egyetlen gyermekének koporsója felett hullott a könnyeit. Minden könycseppje igaz gyöngynek látszott. Szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy a könnyen teljesítette a feladatot. Túl korán örvendezett, és ugye megdicsérte őt szolgálmáért, ezt mondta, hogy szebb könycsepp is van a világon. Az angyal ismét útnak indult. Másosszor egy áltatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé, de ezzel sem teljesítette feladatát. Újból a földre röppent, villámgyorsan gyűjtögette a legkülönbözőbb könycseppeket, hála könyvből, keserű csalódásból kihújlatott, bánatos édesapáért, szomorú édesanyáért, haldokló emberért, Isten azonban mindezek azt válaszolta, szebb könycsepp is van a világon. Szomorú volt az angyal, mert nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Bele is fáradt a sok keresésbe, betért egy templomba pihenni. Úgy gondolta, hiába minden igyekezete, a legszebb könycseppre sohasem talál rá. A templom félhomályában egyszer csak egy ember vett észre, aki félrehúzódva keserűen zokogott. Saját bűneit siratta. Nem talált vigaszt, mert átérezte szörnyű tettét. Az Isten bántotta meg. Ezért folyt a könnye, és meleg esőként áztatta poros követ. Az angyal nyomban mellette termett, szemkápráztatóan ragyogott valamennyi könycsepp, miközben tarsójába gyűjtögette őket. Érezte, hogy végül mégis sikerült teljesíteni a rábízott feladatot. Valóban a könycseppek olyan szépek voltak, hogy az angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét. Amikor a könycseppekkel odaállt a Jóisten elé, dicséretben részesült. Isten így szólt hozzá. Látod, nincs szebb ragyogás, nincs aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat könnyeiről kerüldik vissza. Mert a bánat fakasztott a könycseppek, igaz szeretetről tanúskodnak. Így csillagásukkal a bűntől megmenekült szabad ember szépségéről győzik meg a világot. A bűntől felszabadult ember az örökké valóság fényét sugározza. Vagy a nagymamám így fejezte be a meséjét, ha vétkezel, szállj magadba, és őszintén bánd meg bűneidet. És a megtérő bűnösnek mindig kész megbocsátani. Ez már nem mese, hanem örömbe szédítő valóság. Hát ez van a hívő keresztény életében, hogy mehetünk valakihez, és nem csak úgy, lazán megyünk a szószólóhoz, hanem alázatosan, megbánt szívvel mondjuk el vétkeinket. És tényleg szépek ezek a könycseppek. Ne menj el bűneid mellett, kemény szívvel, hanem lépj oda a szószólóhoz, mert a keresztény embert ez is jellemzi, hogy oda megy bűneivel, ha vétkezett, az ő Istenéhez, Mesteréhez, védő ügyvédjéhez, aki által bűnbocsánatot kap és kegyelmet. Aztán János folytatja az írását a levélben, és arról ír, hogy a hív ember próbálja elkerülni a bűnt, ha vétkezik, akkor oda viszi az Úrhoz, de arról is föl lehet ismerni őt, hogy azért megtartja a parancsolatokat. A harmadik versben azt olvassuk, és abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. És erre igyekszik a keresztény ember, hogy amit Isten mond számára, Jézus Krisztus kijelent számára, mert maga ez a szó, amit szerepel, logosz, szó, beszéd, tanítás, kijelentés. És Jézusnak meg annyi tanítása, meg kijelentése van, te hozzád, meg én hozzám. Ezek számunkra parancsolatok, parancsok, és a hív ember szeretné ezt megteljesíteni, beteljesíteni, és cselekedni. Jézus adott új parancsolatot is nekünk. Új parancsolatot adott nektek, hogy szeressétek egymást, hogy én szeretteleteteket, ti is úgy szeressétek egymást. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. És aztán beszél arról is, hogy ő így szeret bennünket, mert nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Nagy szeretettel fordult feléd a mindenható Isten. Nem önző szeretete van, hanem adó szeretete. Ezért odaadta magát a kereszten. És amikor Krisztus szeretete él bennünk, akkor az mindig adni kívánó szeretet. Történt ezt az északi sarkon, hogy volt egy kutató csoport, és nagy veszélybe kerültek, és szinte elfogyott már az élelmük, és az utolsó élelmet osztották széllyel több ember között, nem sok minden volt az egy kis kenyér, meg még valami hozzá, és aztán lefeküdtek. Olyan reménytelen volt az a helyzetük, hogy ez elég lesz a kis ennivaló. Megtalálják-e őket? Ki tudnak-e innen keveredni? És azon az éjszaka ennek a csoportnak a vezetője nem tudott nagyon aludni, forgolódott, és észrevett, hogy ő egyik megbízható embere is fent van. Éppen körbenézett, aztán elvette a másiknak a táskáját, csoportvezetőben megállt az ütőért, csak nem ellopja tőle azt a kis ennivalót is, amit holnapra tettünk félre mindenki magának. Belenyúlt a táskába, de aztán elővette az övét, kivette az ő kenyerét, és beletette a másikba. És utána lefeküdt és aludt. Micsoda szeretet ez! Biztos, hogy éhes volt ő is. Biztos, hogy neki is kellett volna másnap reggel az a kevés ennivaló. De kész volt a másikért szenvedni, éhezni, csak hogy annak jobb legyen. Na ez a szeretet, ez a krisztusi szeretet, amikor önmagamtól is meg tudom vonni, az én önző dolgaim nem befolyásolnak, nem azt szerint akarok élni, hanem a másikért, és ha kell, akkor még talán szenvedek is, ha kell, akkor úgy adok, hogy közben én nélkülözök. Ezt tette Krisztus, és azt mondja, hogy én így szerettelek benneteket. És a Krisztus követőkre jellemző ez is, hogy átveszik ezt a szeretetet Krisztustól, és ők is tudnak önzetlenül szeretni és adni. Hát a korintusi gyülekezetben ebből baj volt, mert ők ezt nem nagyon követték, amikor megbántották egymást, és erről írt Pál, sőt, testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek. Hát ez is azt jelenti, hogy tudok szenvedni a másikért. Megbántott valamelyik? Akkor szenvedek. Elszenvedem, mert szeretem. Nem visszabeszélek, nem oda döfködök neki, nem majd úgyis majd jössz az én utcámba és visszaadom, hanem megbocsátok, elengedem, közben az nekem szenvedés. Úgy szeressük egymást, hogy elszenvedjük egymást. Hát a korintusoknak ez nehezen megy, néha lehet nekünk is, de Isten tud ebben segíteni nekünk, hogy ő éljen bennünk, hogy a vele való kapcsolat, a vele való közösség megerősítsen arra bennünket, hogy így el tudjuk szenvedni egymást. Ez Krisztus hívőkre megint jellemző. Hogy meg akarják tartani Krisztusnak ezt a parancsolatát, hogy szeretni akarjuk a másikat, még akkor is, hogyha talál nekünk szenvedés, meg nélkülözés is jut. És ami még jellemző rájuk, az az, hogy úgy akarnak élni, mint Jézus. Így fejezi be János ezt a szakaszt, aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Károlik úgy fordítja, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ezt is jelenti különben maga a görög kifejezés. Hát egyből olvasunk ezzel kapcsolatosan ott a levél elején egy írást, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hát hogyan lehet így élni? Hát úgy, hogyha vele közösségben vagyunk, ha őt akarjuk követni, mert sok mindenben példát adott Jézus nekünk. Például abban is példát adott a tanítványoknak, hogy fölvette a köntöst, azt megmosta a tanítványok lábát. Megalázhatott a tanítványok előtt, és kész volt ezt a feladatot ellátni, és utána azt mondta a tanítványoknak, hogy hát ti csak éppen cselekedjetek, ahogyan én tettem. Na akkor, ha ez így van, akkor szeretnélek követni ebben Jézust. ebben a világosságban szeretnék én is járni veled. Meg annyi ilyen esetet olvashatunk a Szentírásban, mit tett Jézus, meg hát vannak olyan még könyv is, hogy mit tenne ebben a helyzetben Jézus, és fölvetődhet benned is a kérdést ezen a mai napon, na ebben a helyzetemben, ha lett volna Jézus, mit tett volna, mert szeretném én is azt tenni. És hát hogy mindenféleképpen azt akarja, hogy tiszteljük egymást, és ezzel a szeretettel és tisztelettel éljük egymás mellett. Hát erre is hogy mondjak el egy történetet. Hát ezt is inkább felolvasom, talán úgy még jobb, ha így hallgatjuk meg. Történt egy kolostorról, amikor egy nagyszerű szeretesrend volt abban a kolostorban, de üldöztetés miatt az összes hozzájuk tartozó ház oda veszett, és már csak összeretes maradt a hanyatló házban. Az apát és négy másik korsz szerint mind 70-en túl. Egy nyilvánvalóan haldokló rend volt. A kolostor körülbelül sűrű erdőben volt egy kis kunyhó, amit egy rabbi időnként remete lakként használt. Az idős szerzetesek az idő során nagyon kifinomult léletre tettek szert, és azért mindig megérezték, amikor a rabbi a remete labban tartózkodott. A rabbi itt az erdőben, a rabbi az erdőben van, suttogták. Egyszer szöget ütött az apát fejében, hogy látogassa meg a rabbit, hát olyan tanácssal tudna szolgálni, amivel a kolostor megmenthető. A rabbi szívesen látta apátot a kunyhójában. Azonban, amikor az apát elmondta látogatása okát, a rabbi csak ennyit mondott. Tudom, hogy van. A szellem kiment az emberekből. Az én városomban is ugyanígy van. Többé már majdnem senki nem jár a zsinagógába. Úgyhogy az idős apát és az idős rabbi együtt zokogtak. Utána együtt olvasgattak a Tórából, és mély dolgokról beszélgettek. Amikor az apáknak indulni kellett, megölelték egymást. Nagyszerű volt újra találkozni ennyi év után, mondta az apát. De nem sikerült, az amiért jöttem. Nincs semmi, amit tudnak nekem mondani, ami segítene megmenteni a haldokló rendünket. Sajnálom, nem, válaszolta a rabbi. Nincs semmilyen tanácsom, amit adhatnénk. Ám bár annyit elmondhatok, hogy közületek az egyik a megmentő. Amikor az apát visszatért a kolostorba, a szeretes társai összegyűltek, hogy megkérdezhessék. Na mit mondott a rabbi? A rabbi valami nagyon titokzatos mondott, ami nagyon talányos. Azt mondta, hogy közülünk egyik a megmentő. Nem tudom, mit akart ezzel mondani. Ezt követően az idős szeretesek azon tűnődtek, hogy van-e valamilyen jelentősége annak, amit a rabbi mondott. Közülünk az egyik a megmentő. Érthet ezt úgy vajon az egyik szeretes magunk közül? Ha igen, kicsoda? Azt feltételezed, hogy az apátra gondolt? Igen, ha bárkire is gondolt, az valószínűleg az apád atya lehetett. Mi már több mint egy generáció óta mi vezetünk. Másfelől érthette Tamás testvért is. Tamás testvér bizonyára egy szent ember. Mindenki tudja, hogy Tamás a világosság embere. Biztos, hogy nem elett testvére gondolhatott? Néha rögeszmés tud lenni, de ha jobban belegondolunk, még akkor is, ha a szálka az emberek szemében, mikor visszatekintünk Eletnek, mindig igaza van. Gyakran nagyon is igaza van. Lehet, hogy a rabbi tényleg Elet testvére gondolt. De biztos nem Fülöp testvér. Fülöp annyira passzív, egy igazi senki. Ugyanakkor majdnem eszerűs módon képes arra, hogy ott legyen, amikor szükséged van rá. Lehet, hogy Fülöp a megmentő. Nyilván, hogy a rabbi rám nem gondolhatott. Lehetetlen, hogy rám gondolt volna. Én csak egy hétköznapi ember vagyok. Mégis tételezik fel, hogy így tett. Tételezik fel, hogy én vagyok a megmentő. Jaj, Istenem, nem én. Én nem jelentetek számod olyan sokat, ugye? Hogy ezen tanakodtak az idős szeretesek, elkezdtek egymással rendkívüli tisztelettel bánni, arra gondolva, hogy esetleg a társuk a megmentő. És magukra is rendkívüli tisztelettel kezdtek gondolni. Továbbra is eljöttek időnként mások, hogy meglátogassák a kolostort a szép erdőben. Eljöttek kirándulnak és tisztásra, hogy vándoroljanak az ösvényeken, és nem különben, hogy imádkozzanak a romos kápolnán. hogy arra jártak, megérezték azt a rendkívüli tiszteletet, ami elkezdte körülvenni az öt szervetest, és ami úgy tűnt, hogy kisugárzik tőlük, és áthatja a hely légkörét. Furcsa módon nagyon vonzónak hatott. Alig tudván miért, elkezdtek visszajárni a kolostorhoz. Kirándulni, játszani, imádkozni. Hozták a barátaikat is. Ehhez a különleges helyhez. És a barátaik hozták a további barátaikat. Aztán azok közül, akik eljöttek, meglátogatnak a kolostort, néhány fiatalabb elkezdett egyre többet, és többet szóba elegyedni a szerzetesekkel. Egy idő után az egyik megkérdezte, hogy beléphet a rendbe. Aztán egy más valaki is, meg megint valaki. Úgyhogy néhány éven belül a kolostor újra elkezdett egy virázó, szerzetes rendé válni. És köszönhetően a rabbi ajándékának az ország vibráló lelki központjává vált. Hát egy érdekes kis történet ez. De minden esetre azt mutatja, hogyha ezzel a szeretettel, tisztelettel vagyunk. Noha azért tudták, hogy kinek még a hibája. De mégis így vették körbe egymást. Ez megváltoztatja a gyülekezetet is. Ez megérzik, amikor a kívülről való bejönnek. Megtudja a világ, hogy szeretitek egymást, mert az én tanítványaim vagytok. Ez megint jellemző a keresztényekre. Hogy úgy akarok élni, ahogyan Krisztus. Ahogyan szeretett bennünket, ahogyan tisztelt. Hát én is így akarom tisztelni. Értékelni a másik embert. És azután egy közösségben az érezhetővé válik. Hát legyenek ezek a jellemzők ott a mi életünkben, hogy ne akarjunk vétkezni, hogy kerüljük el a bűnt, Isten igéje segít ebben, hogy tudjunk engedelmeskedni, akarjunk engedelmeskedni Jézusban maradva, az ő szeretetében, szeressük egymást, és ha mégis vétkeznénk, ne menjünk el mellette, hanem tudjunk leborulni minden nap, elmondva mi bűneinket, átélve a bűnbocsánatot és az ő kegyelmét. Amen. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te bemutattál igazából bennünket önmagunk számára. Megismerhettük magunkat, amikor vele találkoztunk a Te szentségeddel, tisztaságoddal, és megláthattuk, hogy hányszor megbántottunk már Téged. És érzékenyé tetted a mi lelkünket a bűnre. Urunk Istenünk, segíts, hogy ne legyünk közömbösek még azokhoz a bűnökhöz sem, amelyeket talán többször elkövetünk életünkben. Ne kérgesedjen meg a mi szívünk. Bocsáss meg, amikor ennek ellenére tudjuk olyan érzéketlenül elkövetni a bűnöket. Terheld a mi szívünkre, Urunk, mert a tieidre jellemző az, hogy fáj a bűneik, és tudnak sírni is bűneik alatt. Urunk Istenünk, hagyd tudjunk hozzád jönni, amikor vétkezünk, és benned bűnbocsánatot nyelni. De köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki erőt adsz ahhoz is, hogy tudjunk ellent mondani a bűnnek, a kísértésnek, nemet mondani. És áldunk ezért Téged, hogy erre hatalmat adsz nekünk, erőt adsz nekünk. Kívánjuk ezt az erőt. Adj vágyat a mi szívünkben, olvasva Te igédet, hogy megerősödjen a mi belső emberünk. Az új ember természet. Hogy le tudjuk győzni azt az ót, azt a rosszat, amely tele van mindenféle bűnös vágyakkal és indulatokkal. Urunk, segíts erre bennünket. És segíts, Urunk, a parancsolatai szerint is élni. A szeretet parancsolat szerint. A Te tanításaid szerint. És hagyj érezze meg ez a város is, hogy ez a gyülekezet szereti egymást. Bocsáss meg, amikor följön itt is ebben a gyülekezetben az a régi természetünk, amely önző, amely nem adakozó. Segíts, Urunk, hogy az az indulat legyen bennünk, amely benned is van. Hallgass meg kérésünket, légy velünk, Urunk Istenünk, és hagyj jellemezze ez a mi életünket, amiről itt olvastunk. Amen. Amen.